Az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem vendégként, hanem testvérként. És igazán kívánom, hogy mindaz, amiről szó volt, akár a reggeli imádkozás előtt az igéből, akár az éneklésben nagyon kihangsúlyozottan, a változás kérdése oldódjon meg igazán, és nagyon igaz, az csak személyesen oldódik meg. Az csak nálam oldódik meg, bármennyire is szeretném, hogy nálad oldódjon meg először. És az is igaz, hogy az Úr úgy változtat meg bennünket, tőlünk várja el, ehhez megadja a segítséget, hogy változtassunk, változzunk. Még csak annyit hadd mondjak bevezetésképpen, bár nem gondoltam, hogy elmondom, de mégis teszem, amikor tavaly ilyenkor vagy valamivel előbb szó volt arról, hogy majd még azon kívül, amikor itt szolgáltam, majd kell még itt-ott szolgálni. Nagyon különös módon, ahogy Gabival beszéltem, azonnal az Úr oda tett elém egy igét. És azóta hordozom magamban, természetesen nem csak a békési gyülekezet számára, mert egy nagyon fontos kérdés merül fel az életünkben, és annak a megoldása mindannyiunk életében, az Isten gyermekei életében, és azt is mondom nektek, hogy elsősorban a magam élete szempontjából tartom ezt fontosnak. És ha elolvasom azt a két igeverset, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részéből, a 12. és 13. egyből érteni fogjátok, miről van szó. Hát olvasom, Róma 8:12-13. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Ennyi most. Majd lesz később több ige is, de hadd imádkozzak. Édesatyám, köszönöm, hogy a te beszéded örökérvényű, és a te beszéded mindannyiunkra, mindenek előtt rám érvényes, és köszönöm, hogy a te igédben ígéretet teszel arra, hogy mindez, aki aszerint él, örök életet nyer. Drága Szentlélek, jöjj, és légy segítségül, hogy most elmondhassam azt az üzenetet, amit az ige szerint el kell mondanom. Köszönöm ezt a kegyelmet. Amen. Sajnod. Életünknek nagyon komoly problémája ez, mert az Isten gyermekei életét azon az úton, azon az egyetlen úton, amelyen járnunk kell, ott követi. Mondhatnám úgy is, hogy settenkedve követi az Isten gyermekeit. Az a kísértés, hogy eladósodjon szellemi, lelki értelemben mindenek előtt. Hogy eladósodjon, hogy igénybe vegyen nehéz helyzetekben, váratlan körülmények között, félelmetes helyzetekben, és még sorolhatnám, hogy hány olyan körülmény adódik, amikor megoldást keresünk. Általában úgy igaz, ahogy az imaórai igékben is volt, hogy én mindig azt hiszem, hogy amit én gondolok, amit érzek, amit csinálok, az jó. És tulajdonképpen, ha konokul csak ennyi az én elképzelésem a megoldásról, akkor nagyon könnyen adódik az eladósodás. Mert hogy mit is jelent ez? Jelenti azt, hogy igénybe veszek olyan megoldásokat, igénybe veszek olyan gondolatokat, érzéseket, sőt, cselekedetekben is, azután ez megjelenik, ami az Isten igéjétől eltér. Nem nagyon. Ez a veszedelmes ebben, hogy nem nagyon, mindig csak egy kicsit. Mert magam gondolata szerint ez még belefér. És hányszor hallani ezt? Ez még belefér. Pedig, és most én távolról sem a törvényeskedők gyakorlatára gondolok, hanem arra a helyzetre, melyben ragaszkodom az Isten igéjéhez, mégpedig úgy, hogy a Szentlélek segítségével jól értelmezem ezt. És ilyenkor van szükségünk egymásra is, ilyenkor tudunk segíteni egymásnak is igazán abban, hogy mindig egy élő, valóságos értelmezése legyen az Isten igéjének, amely körülhatárolja. Mondhatnám úgy is, hogy azon az úton, amelyen járunk, a mozgásterünket. Borzasztó dolog az eladósodás, mert az ember függő helyzetbe kerül, mert az ember kiszolgáltatott lesz, mert az adósság hamis látszatot teremt, és olyan könnyen megelégszem magammal, mert hát csak gondoljatok a Laodicea-beli gyülekezetre is, hát úgy gondolta, hogy ő gazdag, hogy nála minden rendben van, és ez így volt igaz korábban. Míg valahol nem engedett meg magának olyan dolgokat, amelyek miatt ugyan a maga szemében megmaradt ez a látszat, de úgy, ahogy reggel hallottuk, az Isten szeme előtt másképp van ez. És tudjátok, nagyon-nagyon fontos az, hogy ne legyek kiszolgáltatott. Méghozzá a hitelezőnek. És ez a hitelező, ez nagyon rafinált. Majd olvasunk erre ószövetségi igét, és néhány dolgot majd, amikor a megoldásról lesz szó, hogy bizony, ő akkor jön el, úgymond behajtani rajtam az életemen mindazt, amit szép csendesen, olykor, máskor, csak ideiglenesen, erősen, de igénybe vettem tőle egy gondolatot, egy megoldást, egy indulatot, és egyebeket, ami mind-mind távol áll, vagy távolabb áll az Isten igéjétől. Amikor az Úr Jézus életére gondolunk, és csodálattal nézzük, vagy olvassuk az igéből azt is, amikor a legélménydúsabb napjai után, amikor bemerítkezett, amikor látható módon, mert az Atya így engedte meg, a Szentlélek is rászállt, amikor a legtökéletesebb állapotban és helyzetben volt, és és az atyával való kapcsolatában is valami csodálatos egységben, amikor elment a pusztába, akkor jött a kísértő. Akkor jött valamit kölcsön adni neki. Ugye értitek már, mit is jelent ez? Először tenyeret akart neki kölcsön adni, aztán hatalmat akart neki kölcsön adni, aztán dicsőséget akart neki kölcsön adni. Mind a három nekünk is annyira kedves, nem de? Hát a kenyér életbevágóan fontos. A hatalom csodálatos dolog. Mert bocsánat, nem kell ahhoz országot vezetni, még csak várost sem, hogy a hatalom kérdése úgy előkerüljön. Olykor még a családban is bizony előkerül, vagy a dicsőség, a hírnév. És nézzétek meg, hogy mind a három esetben milyen egyértelműen vissza tudta utasítani. De miért? János 14:30-ban így olvasom. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Érted? Ő azért tudta megtenni ezt, azért látott át mindent világosan, azért tudott ellenállni minden csábításnak, mert ő úgy élte le addig az életét, hogy a világ fejedelmének, téged is, engem is, ő akar oly sokszor örbe és csapdába csalni. A világ fejedelmének nem volt semmije nála. De milyen csodálatos dolog. Ez a titka annak, hogy meg tudjunk állni. Ez a titka annak, hogy meg tudjuk élni azt, amit Pál apostol is leír a rómaiaknak írt levelében, a 12. rész első két versét olvasom. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Mennyire fontos szerepe van a testünknek is ebben a dologban, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz a helyzethez, bármit elfogadunk-e. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, írja. És nagyon sokszor az életnek vannak nehéz helyzetei. És tudom, mert nem egyszer engem is megkísértett, sőt, a kísértés olykor célba is ért, amikor azt mondtam, hát tudja az Úr. Tudja, ő olyan megértő. Tudja az Úr, hogy most csak úgy oldhatom meg én is a helyzetet, mint ahogy a világban oldják meg az emberek. Gondoljatok csak jól bele, hányszor és hányszor kerülnek ilyen helyzetek elő, hogy egy kicsit, nem nagyon. Szeretteim, itt nem azt jelenti, hogy kemény bűnökben fetrengeni, és kemény bűnök között élni a mindennapokat. Itt csak annyit jelent az eladósodás, hogy engedek valamennyit egy kicsit, és az élet legkülönfélébb területein jelentkezhet ilyen helyzet. És szellemi, lelki és fizikai területen egyaránt, hiszen mi így vagyunk a személyiség, így vagyunk az ember ebben a hármasságban, és tudjuk jól, hogy a kölcsönhatás fentről lefelé, szellem, lélek, test, meg lentről fölfelé is működik. És hatással van. És ha én készakadva, hát mindig kimondom, hogy jaj, csak ideiglenesen, csak most az egyszer, aztán lesz még egyszer, még úgy csinálom, ahogy a világ is csinálja, aztán soha többet nem. Jó, lehet, hogy így fogom csinálni, de ne felejtsem el, hogy az már adósságként, vagy éljek úgy az Úr Jézus igéjével, szavaival, az a valami már ott van. Akármilyen kicsi, az a valami idézőjelbe téve, ami az idegen helyről való, a világ fejedelmétől való, az jogot ad neki arra, hogy újból eljöjjen, jogot ad neki arra, hogy belépjen. Mert az övé ott van, nálam van. Éppen ezért változás ott kezdődik, amit Pál apostol is ajánl, hogy oda szánom magam áldozatul. Méghozzá, ugye hallottátok, élő, szent és Istennek kedves áldozat. Nem fejtem ki, hogy melyik mit jelent, mert túl hosszadalmas lenne, de ne felejtsd el, az áldozat, ez kemény dolog. Az áldozat példája és példamutatója maga az Úr Jézus Krisztus. Olyan könnyedén mondjuk el sokszor, vagy mondom el sokszor, hogy aki vele akar járni, aki őt akarja követni, az tagadja meg magát. Jelent ez, hogy tagadja meg magát. Ezt, hogy áldozatot mutatok be az Istennek. Oda áldozom magam, ha kell fájdalmak árán, ha kell szenvedés árán. Ez a szenvedés nagyon nagy gyönyörűséget hozhat, ha megteszem. Vagy ha olvasom ugyancsak ott tovább az ő szavait, és vegye fel az ő keresztjét. Igen, neki akkor kellett felvenni az ő keresztjét, amikor a legnagyobb áldozatot mutatta be. Pedig nagy áldozat volt, amit addig tett. Nagy áldozat volt a Gecsemáné. Amikor azt kellett mondani, de atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Ugye milyen kemény dolog? És úgy lett, ahogy az atya akarta. Nem kemény dolog tudni azt, hogy az atya úgy akarta, hogy ő eljusson a főpap udvarába. Nem kemény dolog az, hogy az atya úgy akarta, hogy Pilátus, a pogány ítélkezzen fölötte. Nem kemény áldozat az, amikor hallja örjöngeni szinte a tömeget, és így kiáltják a feszítsd meget. Érted? Az áldozat útja ilyen. Aztán a katonák kezébe kerül, ahol megverik, kigúnyolják, arcul köpik, ahol tövis koronát adnak rá, rettenetes. És tovább kell mennie az áldozat útján, és felviszik a Golgotára, és odaszegezik a fára, hogy teljes legyen az áldozat. Ez a példa. Ezt ő helyetted és helyettem tette meg. De valamit elvár, hogy a magam kicsi, vagy mondhatnám úgy is, hogy kicsinyes dolgaiban, akár a gondolkodásomat, akár az érzésvilágomat, vagy indulataimat illetően, akár a fizikai körülményeimben is, tegyem már meg azt, hogy felvállalom az áldozat útját. Igen. Azzal jár, hogy azt kapom kicsiben, nagyon-nagyon kicsiben, amit ő kapott, akkor azzal együtt. Tehát hol van ez attól? Mit nekem kell megtenni? Miért? Azért, hogy megmaradjak eladósodás nélkül. Hogy én ne szabjam magam ehhez a világhoz. Szereteim, egy út van. Egy út van. Ebben egyetértünk, gondolom, hiszen az Úr Jézus olyan világosan mondja, én vagyok az út, és nincs több. Ennek az útnak nincs alternatívája. Nincs. Vagy-vagy. Vagy járok ezen az úton, vagy a másik utat választom. De ezen az úton járni az Isten igéje szerint Szentlélek által csak úgy lehet alternatívák nélkül. Még egyszer mondom, senkiben ne jöjjön elő az, hogy na most egy törvényeskedő gondolatot akarok közzétenni, nem. Én csak arról beszélek, amiről beszélnem kell, hogy az Isten igéje szerint élni, járni örök életet jelent, és ehhez lehet, hogy kemény, nagyon-nagyon kemény, és erőfeletti megpróbáltatásokon kell keresztül menni. De ő megígérte, veled vagyok minden nap a világ végezetéig, és bármi legyen az a megpróbáltatás, vagy legyen úgy, ahogy az apostol írja, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, egy biztos, hogy ő megtart. Megsegít. És én emlékszem a régmúltra ebben a gyülekezetben is. Meg kellett szenvedni többeknek nagyon keményen, egészen a fizikai szenvedésig azért, mert ragaszkodtak. Mert nem akartak eladósodni. Mert nem akarták kikerülni. Nem akartak alternatív úton tovább jutni, hanem egyenesen azon az egyetlen úton, a Krisztus útján. És szenvedniük kellett, még verést is. De ez így működik. Vagy ha a nagyvilágban körülnézünk, hány kereszténynek kell a Jézus Krisztus nevéért az életével fizetni. Engem nagyon, nagyon megdöbbentett, és szinte idő kellett hozzá, hogy úgy magamhoz térjek, amikor olvastam, hogy a gyerekekkel ugyanezt csinálták. Amikor a Jézus nevéért gyerekeket lefejeztek. De ezek a keresztények lehet, hogy sok mindenben hibáztak, vagy hibáznak, de nem engedik szóhoz jutni a hitelezőt, aki szívesen adna kölcsön megoldást, és azt mondják, cserébe életet kaptak. Hadd olvassak még egy-két igét hogy miért is kell nekünk erre tudatosan odafigyelni, erre a kísértésre, vagy erre a kísérletre, a hitelező, a világ fejedelme kísérleteire. És még egyszer mondom, gondolj jó bele, az élet minden területén. Dolgaink megoldásában, az életvitelünkben, a megjelenésünkben, mindenben, mindenben ő megpróbál megkísérteni. Ismeri a gyengéinket is, azon keresztül meg pláne, csak vegyünk már igénybe egy kicsit, nem sokat. Nem taszít mélységekbe, csak egy kicsit félre attól az úttól, vagy arról az úttól, amelyen tovább kéne haladni. Sofóniás könyvében ezt olvasom, a 8.-9. verset ad olvassam. Az Úr áldozatának napján megbüntetem a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöznek. Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, s akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg uruk palotáját. Tudjuk jól, hogy az öltözködés kérdése nem a szó fizikai értelmében elsősorban, hanem szellemi-lelki értelemben az Isten igéje szerint nekünk el kell öltözni. És tudd meg, a papi szolgálathoz fel kellett öltözni, ma is fel kell öltözni. Ha az Úr elküld az ő szőlejébe, vagy elküld az ő aratásába, fel kell öltözni, mert ha nem a megfelelő öltözet van rajtam, veszedelem vár rám. Bocsánat, egy közönséges példa, a szőlőt permetezni kell, ugye ahhoz beöltöznek azért valamennyire. Gondoltál már erre? A mindennapi életünkben fel kell öltözni, az Isten igéjét magunkra ölteni, és van még egy terület, erről nem is beszélve, de amikor a lelki fegyvereket kell felöltözni. De azt mondja az Úr, vannak idegen öltözetek is. Szépek, tarkák, kívánatosak. És felkínálja a világ fejedelme. Olvasok egy másikat még. Ja, és a küszöbön való átugrálás. Előttem az jelent meg, amikor Isten küszöböket rak az életembe, azt azért teszi, hogy ott álljak meg, mielőtt belépnék valahová. És hogy hallottuk reggel, hogy mit gondol az Úr, és azelőtt a küszöb előtt kérdezzem meg, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kijövet ugyanúgy. Szóval értitek? Isten igéje arra szeretne bennünket rávenni, hogy keressük. Keressük mindig, minden körülmények között a személyes megismerését az Isten akaratának. Hogy olvastam a római levélből? Hogy meg is kell ítélnem, azaz a véleményembe fogadni azt, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Jézus Krisztussal járni, ez az első momentum. Saul még a damaszkuszi út porában, vakon és teljesen, hiszem, hogy legalább akkor nagyon megrémült, ott az út porában, még ott kérdezi, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? De jó lenne, ha mindig és minden helyzetben a küszöbök előtt is ott lenne bennem ez a kérdés, és nem ugrálnék, Jó dolog ugrálni, mert szeretjük a lendületet, a dinamikát, de van, amikor megbosszulja magát. Persze kell, nekünk erőteljes, dinamikus Isten gyermekeinek kell lenni. Ez csak akkor működik jól, ha ismerem, hogy mit akar az én Uram. Akkor. Malakiás könyvében is találok egy igét, az első rész 10. versét, az első felét fogom olvasni. Bár csak bezárná valaki közületek a templomajtót, hogy ne tüzelnétek, hiába oltáromon. Aj, ha bezárná valaki. Nos hát, az eladósodás nálam egy másik képben úgy jelenik meg, s jól értsétek, akár a saját templomomról legyen szó, akár a közösségi templomunkról legyen szó, szól az ajtót csak egy kicsit, csak résnyire. Mert egyből kitárni, hát az borzasztó dolog, az ellen mindenki tiltakozik. De a világ fejedelme nem ezt akarja, csak résnyire. Mert majd valamikor, ha már megszoktuk a résnyire kinyitott ajtót a világ szellemisége felé, akkor majd nyitunk még rajta. Meg még egy kicsit, meg még egy kicsit. És amikor már ennyire ki van nyitva, és amikor már ennyire nagy a veszedelem, hogy az Úr kénytelen azt mondani, vaj, ha becsukná valaki, bezárná valaki, más fordításban csak a csukás van, említve az ajtót. Mert van ennek, és ez az, ami nagyon mélyen megindít, van ennek egy borzasztó következménye, hiába tüzelünk az oltáron. Érted? Hiába minden. Hiába a dicsőítés, hiába a prédikálás, hiába az imádkozás, és minden, hiába az áldozat, ha az ajtó nyitva van. És tudjátok, sokszor manapság, nem muszáj egyetérteni ezzel, amit mondok, de gondoljátok jól meg. Manapság sokszor inkább az hangzik el, ha nem is kimondott szavakkal, mi nem baj, nyitva az ajtó, nagyobb tüzet rakunk. Tüzelünk jobban. És szeretünk tüzelni nagyon. Hadd lobogjon. Látványos. Nagyon látványos a nagy tűz. De az Úr azt mondja, én nem a látványos nagy tüzet akarom. Én szeretem a meghitt tüzeket az oltáron. Az életem oltárán, a családom oltárán. Szeretem a meghitt, áldott tüzeket becsukott ajtó mellett, a gyülekezet oltárán. Szeretem. Testvéreim, amikor mégis gond van, hát nem tudom, én nem merem elmondani magamról, vagy a magam nevében azt, hogy na uram, nálam aztán nincs semmi gond. Nem merem. De ezt megint ki úgy ítélje meg, megvizsgáljuk meg magunkat, mert az ige segítségünkre akar lenni. Imádkozunk a helyreállásért. Imádkozunk a gyarapodásért, az emberek megtéréséért, és valahogy nem működik úgy, ahogy szeretnénk. Mert előbb a magunk adósságát kell lerendezni, meggyőződésem. Én a tiedet le tudnám rendezni. Ó, meg tudnám mondani, hogy aztán mi a baj nálad, de nem így működik. Úgyhogy még egy kis türelmet kérek, mert most jön még néhány gondolat arra nézve, hogy mit is jelent az, amikor valaki szentül elhatározza, hogy én akarom azt, amit az Úr mond nekem, hogy nálam ne legyen semmije a világ fejedelmének, hogy megszabaduljak minden adósságtól, sőt, akarom, hogy az én életem és mindazok élete, akik hozzám tartoznak, családban és gyülekezetben, azok élete áldott legyen az ő gondviselésében. A Kettő Királyok 4-ből hadd olvassam az első 7 verset, mert önmagáért beszél ez az ige szakasz. A próféta fiak feleségei közül egy asszony így kiáltott Elizeusnak. Szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy szolgád félte az urat. Most pedig eljött a hitelező, hogy elvigye mind a 2 gyermekemet, hogy szolgái legyenek. Elizeus megkérdezte, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Ő így szólt. Nincsen egyéb szolgáló leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus azt mondta, menj el, kérj minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset, menj be, és zárkózzál be a fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Az asszony elment, bezárkózott fiaival, és azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. Amikor megtöltötte az edényeket, mondta a fiának, hozz még ide egy edényt. Ő így felelt, nincs több edény. Ekkor megállt az olaj. Az asszony elment, és elbeszélte az Isten emberének ezt, ő pedig azt mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki a hiteleződet. Te pedig és a fiaid éljetek a maradékából. Mennyire csodálatos. Jó, jelképesen vegyük csak ki a mai életünkre a dolgokat és a gondolatokat ebből az ige szakaszból. A te szolgád félte az urat. Hát nem egy Isten nélkül, vagy mondjam úgy, hogy Istentől kissé, vagy jobban elrugaszkodott prófétafi volt ez a férj, élte az urat. És amíg élt, és ezért mondtam, hogy veszedelmes dolog az adósság, amíg élt, nem derült ki, ő bizony kölcsön vett. És az, amiből éltek meg, mit tudom én még mire költötte, az mind kölcsönpénz volt. Baj akkor következett be, de akkor csőstől és tragikusan, amikor ő meghalt. Mert akkor előjött a dolog, és megjelent a hitelező, mondhatnám úgy is, a világ fejedelme. Amikor krízis helyzet van, amikor amúgy is nehéz az életed, amikor nagyon nehéz körülmények szakadnak rád, na akkor jön behajtani az adósságot. Ez ma is így működik. És mindig a legdrágábbat akarja elvinni. Képzeljétek el a 2 fiát. A próféta özvegy 2 fiát akarta elvinni. Tudd meg, ezért veszedelmes eladósodni bármiért, bármilyen módon. A világ fejedelme felé, mert neki van türelme kivárni, mikor kerülsz majd, vagy mikor kerülök majd nagyon nehéz helyzetben, és akkor jön. De milyen jó, hogy ez az asszony azért tudta. Merre keresse a megoldást? Merre keresse a segítséget? Tudta, hogy csak Isten prófétáján keresztül érkezhet valami segítség. És milyen jó, hogy Elizeus igazán ezt már számtalanszor megmutatta, bebizonyította, hogy ő Istennek az a szolgája, az a prófétája, akkor mindig a mások, a másik és mások javát kereste, akarta, segítette, még akkor is, ha egy idegen jött, akit eszedelmes embernek tartott, még Izrael királya is. És amikor jött Naámán, még rajta is segített. Egy, segíts, testvéreim, nem érdemes úgy tenni, mintha nem lenne baj. Érdemes oda menni az Úr színe elé, de Istennek mindig vannak olyan szolgái, Istennek mindig vannak olyan emberei, akik igazán egész életükkel bizonyítják azt, hogy a mások javát szolgálják, még akkor is, ha ez kemény áldozat, és kemény áldozat árán valósítható meg. És tudod, Elizeus nem magától, nem a maga észjárása szerint, nem a maga tapasztalatai szerint a tanácsot felteszi. Nagy kérdést, amit sokszor nekünk is meg kéne kérdezni egymástól, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, de nem elcsépelve, mert egyébként nagyon elcsépelt szóhasználat ez, hogy miben lehetek a segítségedre, bocsánat, nagyon, hanem igazán Isten szeretetével. Miben lehetek a segítségedre? És aztán Elizeus megkérdezi, mi van a te házadban? Számomra olyan döbbenetes kérdés. A is, elém is. Nem tudom neked, hogy hangzik, vagy feléd, hogy hangzik ez. Mi van a te házadban? Most ne csak arra a házra gondolj, ahol laksz. Gondolj erre a házadra, templomodra, amiben éled az életedet. Mi van a te házadban? Nem mondja ugyanaz asszony, de én mondom, a töménytelen adósságon kívül van egy korsó olaj. Amikor az olajról esik szó, akkor az mindig az Istennel való kapcsolatra utal. Mert hiszen a kenet olaja, ismerjük. Mert hiszen az új szövetségben a Szentlélek olaja, ismerjük. Tehát így is mondhatom, és úgy gondolom, nem tévedek nagyot, mintha azt mondta volna ez az asszony, van még egy kis istenfélelem a házamban. Mi van a te házadban? Lehet, hogy sok adósság gyötör, lehet, hogy vannak ilyen jellegű problémáid, bajaid, és egyre jobban látod, hogy meg kéne szabadulni, mert jön a világ fejedelme. Ha még eddig nem jött el, el fog jönni ezután, és jaj, ha úgy talál, hogy van miért oda menni, mondhatom én akkor, hogy távozz a Jézus Krisztus nevében. Ha előtte nem tettem meg azokat a lépéseket, amivel én a magam részéről önkéntesen meg akarok szabadulni az adósságtól. Ez egy folyamat. Áldott folyamat, ha egyszer belefogtál. Akkor a kérdés, mi van? Uram, látod, van még Isten félelem benned. Látod, Uram, van még egy korsónyi szeretet bennem irántad. Látod, s tudd meg, ha van még egy korsónyi, nem egy hordóval, nem 10 vagy 100 korsóval, csak egy kicsi korsóval, akkor van megoldás. Van megoldás, mert Isten meg akar szabadítani az adósságtól, de ebben neked és nekem kell közreműködnöm. És amikor ezt így elmondja az asszony, akkor jön az isteni tanács. Elizeuson keresztül. Menj haza, és kérj kölcsön edényeket, de ne keveset. Vagy figyeljétek meg, milyen fantasztikus üzenete van ennek is. De ne keveset. Azután zárkózzál be fiaiddal együtt. Emlékeztek a nyitott templom ajtóra? Ha valaki bezárná, és ha tovább olvasom, az asszony követte Elizeus szavait, kért kölcsön edényeket, bezárkózott a szobájába, a fiaival, és akkor megindult a csoda. A bezárt ajtók, mondjam így inkább a becsukott ajtók mellett. Megindult a csoda, a szabadítás csodája. Ez egy áldott folyamat. De amikor megtelt az első edény, én gondolom, hogy az asszony szíve görcse már oldódott. Tudod, milyen nagy kegyelem az, amikor Isten még csak egy korsónyi olajjal áldott meg, és kezd felengedni a görcs, kezd az öröm első szikrája megjönni, kezd a szabadulás első, mondhatnám úgy, hogy szellője, ez még nem szél, ez még csak egy enyhe szellő, de már érzed, de már vibrál a szíved, valami történik, valami olyan, amire én nem is gondoltam. Megtelik a második edény, megtelik a harmadik, negyedik, megtelik az utolsó edény. És nincs több. Tudod, én, nekem mit mond ez? Isten az asszony hitére építette a szabadulás nagyságát. Mert ha ő még több edényt kért volna, mi lett volna nagyobb? Gondolom, egyből rájöttök ti is. A maradék, nem? Hiszen a hitelezőnek egy fix összeget kellett kifizetni. Akkor a maradék még több lett volna. Ha neki hitelett volna több edényre, ha ő elmondt volna ahhoz a szomszédhoz is, akiről úgy gondolta, na innen aztán egy fia edényt nem kapok, és nem ment oda. Ez azt jelenti, hogy akkor eddig, és nem tovább. Adjon az Úr nektek csodálatos hitet, hogy még onnan is, és most idézőjelben mondom, de ti értitek jól, hogy onnan is tudjatok edényt kérni, ahol lehetetlennek látszik a dolog, mert ti ismeritek a ti isteneteket, ami mennyei atyánkat, ismeritek, hogy nála nincs lehetetlen. És minél több edényed lesz, annál nagyobb lesz a szabadítás. Minél erőteljesebb a hited, és így még tovább ezen az úton, annál nagyobb lesz a szabadítás, annál nagyobb lesz a maradék. A Bibliában, az Új Szövetségben a maradéknak különös jelentősége van. A maradék is áldást jelent. Gondoljatok az 5000 megvendégelésére, aki csak férfiakból volt 5000, nyilván lehettek ott 10000-en is a gyerekekkel és asszonyokkal együtt. Gondoljatok rá, néhány kenyér, pár hal, hát egy gyerek napi elemózsiája. És azon a csodán túl, hogy 5000 ember jól lakott, jött a maradék áldás csodája. 12 kosárral maradt. Nem a megrágott, nem a félig lerágott halak, félig megrágott kenyerek. Nem. Ez már nem kellett a kiosztásra. Hallod? Így akar megtisztelni, megáldani téged is, engem is, a szabadítás Istene. Meg akar szabadítani a te hitelezőtől. Akarja, hogy ne legyen joga belépni hozzád. Isten akarja, hogy tud mondani a Jézus Krisztus nevében. Tud mondani, távozz tőlem. Mert tudjátok, sokszor eladósodunk a meg nem bocsátással, és a magam igazá van leszek függőségi viszonyban. A szeretetlenséggel, és még annyi minden mással. Így is eladósodom. De a meg nem bocsátás még egy dologban jelent nagyon kemény köteléket. Mert amikor az Úr Jézus arról beszél, hogyha az én nevemben csak ketten vagy hárman együtt lesznek, akkor milyen csodálatos dolog történik, én is közöttük leszek. Péter ott nyomban rákérdez. Tudjátok, semmi nincs véletlenül úgy összeírva a Szentírásban, hanem bizony mindig mondani valója van a folytatásnak is. És Péter ott megkérdezi mindjárt, Uram, Mester, hányszor kell nekem megbocsátani az én testvéremnek? Hányszor? Még 7-szer is? Ott azt mondja az Úr Jézus, nem. Én azt mondom neked, még 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátanod. Na ebből számomra az derült ki, hogy annak van joga, mert Péter azért kérdezte ezt rémülten, hiszen ő úgy érezte, akkor neki nincs joga a Jézus nevében jönni, együtt lenni. Neked van? A kérdés. A teljes szívedből megbocsátasz, az a csodálatos előnye ennek, vagy áldása, hogy még jobban hangozzék, hogy Jézus Krisztus nevéhez jogod van. Szeretteim, van még az eladósodásnak egy módja, erről nem beszéltem, de talán még a végére hadd tegyem oda. Nem csak úgy lehet eladósodni, hogy igénybe veszem, ami a másé, hanem úgy is, hogy nem adom meg. Nem adom oda a másét. És csak gondoljatok arra, amire Gabi testvérem is felhívta a figyelmet. Hát igaz, hogy ez már nem ilyen emelkedett szellemi, lelki dolog, de amikor a tizedről volt szó, meg a felajánlásról, nem adom oda az Úrnak azt, ami az övé. Egyből adósságom lesz. De nem nála. Ő ezt másként rendezi, hanem ezt számon tartja az én életem ellensége is, a világ fejedelme. Teljes szívemből kívánom nektek, hogy ezen a téren segítsen mindaz, amit eddig elmondtam, hát úgy, ahogy tőlem kitelt, segítsen az Úr abban, hogy az életünk békességes, reményteljes és örömteljes legyen. És abban a pillanatban, ha rendeztem az adósságaimat e módon, ahogy elhangzott, nem függ se az örömem, se a békességem, se a reménységem a külső körülményektől. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.